Na, kezdünk! Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, bár nem tudom, hogy végül videós anyagként is publikáljuk ezt a rendhagyunk podcastet, ugyanis ez egy podcast, innen a karanténból, a börtönből, ahogy nekem mondják itt napok óta a munkállomás, vagy börtönre hasonlít, ma dobtam fel egy Indiana Jones kalappal és egy Ian Livingstone képpel, mert amúgy...
Én becsukom az ajtót, mert nyírják a füvet a szomszédba.
Meg jó, akkor? Akkor addig bemutatom
Mögöttem meg lehet, hogy majd hallasz valami kopácsolást, mert mögöttem meg itt faragják a halálcsillagot.
No, akik itt vannak most velem ebben a rendhagyó adásban, az Lakatos István, a port.hu élő triviatára, és Mucsicska László, a Man Cave content gyárosa, illetve hát most a halálcsillag építetője, a gonosz és szőrös császár. Okay. No, de a mai adás témája az, ha már karantén van, meg kiárási tilalom félig meddig, vagyis hát kiárási korlátozás, akkor adja magát a klisés téma, hogy akkor beszéljünk a börtönfilmekről és a Mad Max filmekről. Az ötlet az enyém volt, mert ugye mi már home office-ba nyomjuk, hát Pisti már 2 éve lassan, de én is csak 2 hete. És amikor ugye itthon ezt így elég, hát nem mondom, hogy nehezen élem meg, mert azért ez túlzás, de furcsa minden esetre. Tehát hogyha nem kellene napi 3-szor lemenni kutyát sétáltatni, mondjuk abból 1 vagy 2 csinálok én, akkor nem is tudom, hogy bírnám. Illetve hát azért boltba el kell menni, és amikor nem vagyok lenn nagy néha az utcán, akkor néha börtönnek érzem ezt a fickó-kuckót, ahol dolgozok. Ha pedig kín vagyok, akkor kicsit olyan Mad Max feeling van, már amikor nem korzóznak a családok odakin. Azt leszámítva, így nagyon érdekes, hogy ugye nem mennek autóval itt a lakótelepen sehová, és egymás mellett parkol egy Trabant és egy Porsche.
Nekem meg 20%-on van az akutöltöttségem, úgyhogy szerintem búzzunk bele, és beszéljünk a témákról. Mit szólsz?
Na, egyefene. Egyébként annyi, hogy rengeteg retro cuccom van a 80-as és a 90-es évekből, például egy földgömb, ami még Szovjetunióban és Jugoszlávia, de van CB rádióm is, hogyha a net elmenne, akkor walkie-talkie-n keresztül fel tudjuk venni az adást is.
Én csak egy zaklit tudok mutatni, amiből ilyen szöszök szállnak ki.
Azt hittem maszkot csináltál belőle. Na de, elvileg, ha megcsináltatok a házi feladatot, akkor egy titkos 5-ös top listája van mind a hármunknak. 5-től az első helyezettig fogunk menni. Börtönfilmek és Mad Max filmek vannak a listán. Ugye?
Gyorsan összeírom.
Neked is, nem? Azt mi gyorsan összeírod? Jó. És akkor mindenki egyesével bemondja a maga kis kedvencét, és akkor pár gondolatot osszom meg róla. Bele lehet trollkodni a másikéba, és akkor a végén remélhetőleg egy szórakoztató adás lesz körülbelül 1/2 óra múlva az eredmény. Kezdem is akkor a sort. Nekem a top 5-öm 5. helyén a Supercella című 2013-as börtönfilm van. Én lényegében egész életemben arra vártam gyerekkorom óta, hogy a két nagy VHS akció ikon Arnold Schwarzenegger és Sylvester Stallone közös filmben szerepeljenek, és hát 30-on túl megéltem ezt, amit igazából 13 évesen lett volna a legjobb, de én sem volt rossz. Imádtam ezt a filmet, tényleg, minden pillanat. Két öreg ott baromkodik egy haláli, béna, Z-kategóriás akciófilmben, de szerintem, aki az ő filmjein nőtt fel, az mind úgy jött ki a moziból. Na, tényleg, végre, 20 éve erre várom, végre.
Én valószínűleg jobban örültem volna ennek a filmnek, hogyha mondjuk 15-20 évvel korábban érkezik. Én ennyire nem voltam lelkes, mint te. Nyilván ezt a részét én is vártam, hogy fú, Stallone és Schwarzenegger végre egy közös filmen, de nem, de nekem nem volt ilyen katartikus ez az élmény. Úgyhogy sajnos ez jóval később született, mint ahogy kellett volna.
Hát ugye
mint
erre
ahogy megszületett.
Azt mondták az okosak, hogy amíg Andy Vajnával jó barátságot ápolt mind a kettejük, akkor Andy Vajna bár összeereszthette volna őket egy filmbe, nem tette meg, hiszen külön-külön kétszer annyi pénzt kaszált velük. És így gondolkozott valószínűleg a többi hollywoodi producer is. Mario Kasszártól kezdve a, tényleg mindenkiig, hogy külön, amíg külön-külön termelik a pénzt, addig fölösleges őket egy mozifilmbe rakni, mert az akkor csak egyszer termelik meg a videókat. Pisti?
Figyelj!
Ehhez nincs hozzáfűzni valód, akkor mondd a saját ötödikedet.
Nincs hozzáfűzni valóm, mert én nem szeretem ezt a filmet, mert nem is emlékszem rá.
Jó, akkor mondd, hogy nálad mi az ötödik.
Figyelj, én utálok rangsorolni továbbra is.
Tudjuk, de, most épp... de a hallgató kedvéért próbáld.
A hallgató kedvéért mondok egy címet. Úgyis ötök fogok mondani, szóval tök mindegy. Fortress.
33 emelet mélyen a pokolban?
Christopher Lambert.
Majdnem ez lett nálam az ötödik.
Amit én nagyon nagy, egyetlen egy van, hogy aki belefutna az úgynevezett bővített változatba, az kerülje el nagyon messzire. Mert hozzábígyeztettek egy olyan befejezést, ami hát, ami finoman szólva is szánalmas. De az egész Fortressbe, én tehát nem tudom, Christopher Lambertet amúgy is bírom, legalábbis még a régit, nem a felpuffadt fejű Alkeszt, aki a magyar zséfilmekbe játszik, hanem még a régit. És ez tök jó, mert egyrészt a sztori szerintem tök jó, maga ez az ötlet is állati jó, hogy nem vannak a francba, és hogy Kurt Woodsmith játssz az igazgatót?
Azt egy legendás, ilyen mindig gonosztevőt alakító színész igen. A korszakból. Na. Ő volt a robotzsaruba is.
Igen, Clarence Boddicker a robotzsaruba. Na és Kurt Woodsmith itt is állati jó.
Igen, hát mind mindig. Tehát ő ez a zsé-gonosz, örökös zsé-gonosz, és mindig.
Hát sajnos csak zsé, de mindegy. Ő nem tudom, ez egy jó film. Christopher Lambert kevés jó filmjei közé tartozik. Kevés hát nagyon jó filmjei közé.
Ahogy a mai fiatalok mondanák, adom. Abszolút, adom. Pisti, igen. Pont ma újra...
Ja, és a második részt is kerülje el mindenki messzire. Az is nagyon jó.
A legzseniálisabb rész az, amikor kiderül, hogy... Na, de nem spoilerezik. Amikor a vezetékek kiállnak a valakiből, és ott elmondja, hogy ő valójában kicsoda, na az én most is üt, szerintem.
Újra kell néznem, mert most csak címeket írtam fel emlékekből, de mert tényleg marha régen láttam.
Maci, a Fortress hagyott benned mély nyomokat annak idején?
Nem, sajnos egyáltalán nem. Az a baj, hogy nem emlékszem már rá, hogy mi volt benne, tehát hogy... Nem emlékszem, hogy mi volt a vége. Nem emlékszem, hogy mi volt ez a fordulat, amiről beszélsz. Szóval, hogy annyira nagyon-nagyon rég láttam, hogy semmi emlékem nincs.
Na, akkor mondd,
de egyébként, hogyha ha már ugye ilyen börtön, ami a föld alatt van, majd arról talán érne egy misét beszélgetni az új Netflixes filmről, a platformról.
Hú, azt mindenáról meg akarom nézni, csak még nem vitte a lélek.
Ezt csak így ilyen gondolatébresztőnek beraktam. Az én listám egyébként úgy néz ki, hogy én tettem bele ilyen nagyon mainstreamet, nagyon zsé-kategóriát, és igazából ilyen sima szerelmem tárgya, amit igazából lehet, hogy senki más nem szeret, tehát egy ilyen guilty pleasure jellegűt. Az utolsó az, ami mainstream. Azt gondoltam, amikor azt mondtad, hogy Mad Max témájú filmek, akkor valamelyikünk biztosan be fogja tenni a Mad Max-et, én leszek az, de én a Harag útját teszem be. Nekem ez volt a kedvencem az összes közül. Nyilván a Mel Gibson féle első-második rész az nagyon alap, de hogy a Harag útja az nekem nagy szerelem. És annak ellenére, hogy abban a filmben tényleg az égvilágon nem történik semmi, mint hogy A-ból elmennek B-be, B-ből meg vissza A-ba.
Na
és
de hogy mennek el A-ból B-be?
Hát nagyon menőn mennek el A-ból B-be és B-ből A-ba.
A kettő
szóval
is
nekem ez van a listámon.
Jó, akkor nekem egy meg kilőve, mert a Harag útja nálam is ott van a listámon.
Akkor az a te negyediked, ugye? Érthetjük így, Pisti?
Az egyik.
nem szeret rangsorolni, itt nem lehet ezen érteni, mert... Gyula.
Nem, ez hülyeség, komolyan.
Bocsánat. Hát vicces, mert negyedik helyre én is a Mad Max-et tettem, de én a harmadik részt, az igazság csarnokán innen és túl, mert...
Ez komoly, hát, Gyula.
Már a 80-as években is a kettőt az ilyen nagyon legendás kultfilmként járt.
Igen, és már a 80-as években is ciki volt a harmadikról beszélni, és te meg felteszed a listádra. Mi bajod van neked? Mi bajod van neked, Gyula?
A kettő?
Vagy most már a listádon csak Mad Max filmek lesznek? Az 1-2-3 meg a Harag útja, vagy mi van?
Majdnem. A kettőt nagyon szerettük, pláne, hogy így 89 tájékán kézről kézre járt ilyen valami Prohétről felvett másolt videókazettás verzióban, és mivel a országutalatos a képregi kalandjátékockázat is akkor jelent meg, így teljesen így rákattant az egész osztály ezekre a tuningolt kocsikra, és a Mad Max sztori az volt a király, és mindenki ilyen aranyos kutyát, meg menő bőrcsekit akart. Viszont utána, az én emlékszem, hogy az HBO, amikor elindult idehaza Magyarországon, akkor az első filmek között volt a Mad Max 3, amit levetítettek. És ez így máig előttem van, hogy hasalok a kanapén, a panel nagyszobájába, nézem az HBO-t, ami már akkor is nem HBO, vagy hogy volt a jelszó?
Nem tévé, ez HBO.
És hogy itt a mozifilmek így pár évvel a mozipremiér után már nézhetőek otthon, és valahogy úgy volt, hogy 85-es a film, de évekkel később kaptuk meg, mi magyarok, de pár évvel később már otthon is nézhetted, hogyha a moziverzióról lecsúsztál. És az, hogy kettő megy be, egy jön ki, kettő megy be, egy jön ki, ott vizélnek, és akkor ott a dróton rángatott ilyen láncfűrészes arc megy, meg ez a kicsi...
Mert ezt akkor letted utoljára?
Én megnéztem a negyedik rész előtt is, így lenyomtam így mind a hármat. Jó, egy nagy blödli, meg a egynek meg a kettőnek a paródiája a harmadik rész, de valahogy ez, hogy egy ilyen posztapokaliptikus fantasy világot csinált belőle Miller, és belevette a legyek urát is azzal az elveszett gyerekcsapattal, meg kicsit ilyen elveszett fiúk a Hookból, meg a Bán Péter sztoriból, és akkor Mel Gibson, mint Max Rokaczynski lett az ő Bán Péterük, az új vezetőjük, és ott a dísznek használt lőszereket végül betárazta, és elment igazságot osztani, meg ez az egész feeling, hogy egy ilyen él és lélegzik az a atomháború utáni fantasy világ, és akkor ott onnan ők így elrepülnek, majd így ki tudja hová, meg azért vannak ott lerombolt városok, amik majd a gyerekcsapat felnőttként majd újra be fog lakni, tehát ez nekem így nagyon tetszett, és utána a Fallout játék volt az egy meg a kettő olyan, amin én ugyanezt éreztem, hogy na igen, itt valaki egy picit tovább gondolta a posztapokaliptikus zsánert annál, hogy itt bőrtangás meg bőrkabátos punkok egymást lövik a benzinért a sivatagban. Mert az egy meg a kettő akármennyire kultfilm lényegében nekem erről szólt. Tehát az meg a négy is. A három volt az, ahol így egy picit így a lórja így elkezdett ennek az egésznek így kialakulni, meg így láthattad, hogy így gyereknek se fenékig telj fel az élet, akcióhősnek se, de azért a Tina Turner, mint a város vezetője, azért neki is meg kell hozni a saját döntéseit és konfliktusba keveredhet. Szóval itt éreztem azt, hogy működik a posztapokaliptikus világ, nem pedig csak ilyen benzinszagú kliségnek az egymás utánhányása. Úgyhogy nekem a harmadik rész akármilyen blőd is, így mindig helye lesz a szívemben.
Szerintem a világtörténelemben erről a filmről ennyit még senki nem beszélt.
Sőt, ilyen szuperlatívuszokban.
Lépjünk is tovább, felejtsük el.
Jó.
Pisti, mondd kérlek a következőt, minél gyorsabban.
Következő, én most visszatérek a börtönfilmekhez, Bosszú börtönében. Stallone,
igen. Én is gondolkoztam.
Stallone egyik legjobb filmje. Még gyerekkoromban iszonyatosan sokat láttam, szerintem megvolt nekünk valami béna agyon másolt kazettán. Szerintem, hogyha 10-szer nem láttam, akkor egyszer se. Iszonyatosan jó zenéje van, jó a sztori is. Stallone itt szerintem akkori éppen akkor nyomatta az akciófilmeit, itt magához képest komolyabban játszik, és Donald Sutherland is állati jó benne, mint a rohadék börtönigazgató. Tehát ez egy tök hangulatos. Meg nem tudom, én marhára szeretem azokat a börtönfilmeket, amik tök jól felépítik a börtönnek a belső világát. A kis bandákkal, a kis mellékfigurákkal, nyilván az egyik meg fog halni, aki fontos a főszereplőnek. Akkor ez is egy rohadt nagy klisé, hogy mekkora genya a börtönigazgató. De pont azért, mert tele van egy csomó klisével ez a film, attól még tök jól működik, mert egyszerűen jó. És ha jobban belegondolunk, ez azért egy iszonyatosan melodramatikus film. De nekem bejön.
Igazán azon gondolkozok, hogy létezik olyan mozifilm vagy sorozat, ahol nem genyó a börtönigazgató? Szerintem kizárja egymást.
De, vagy nem.
Vagy jó című börtönigazgató. Olyan nincs.
Lehet, hogy nem.
Igen, ez egy olyan állandó dolog a filmiparban, mint hogy a Szabó Simonnak vicces genyót, vagy vicces nagy darab behemó tahót kell alakítania. Tehát, hogy így kész.
Az összes filmjében Royalt alakítja a Oscar-tér óta.
Igen.
Maci, az én
következő filmem, én nekem még csak a negyedik, hiszen én még csak egy filmet mondtam.
Ja, várjál!
Én egy újabb posztapokaliptikus senki földje filmet dobok be, ennek kb. Így lehetne ilyen magyar tévétörténelmileg akár még ilyen apropója is, mert a 90-es években minden húsvétkor leadták a Majmok bolygóját a magyar televízión, és általában ilyen permutálva ment, hogy egyikében az első rész, utána a második, utána a harmadik, aztán kezdték előről, és emiatt nekem a Majmok bolygója egy ilyen visszatérő élmény a gyerekkoromban, hogy azt nagyon sokszor láttam, és én elképesztően rajongtam érte gyerekként. Aztán eltelt egy pár tíz év, amikor most így újra megnéztem, nem volt már annyira friss, mint akkor, de a világa az egésznek, a díszletek, az összes majommaszk, a világ, minden annyira nagyon jó volt, hogy arra én továbbra is ilyen szívesen gondolok. Tehát, hogy nekem ez a Mad Max 3-om a gyerekkoromból talán.
Ezt hozzáfűzhetek valamit?
Hogyne?
Én a Majmok bolygóját soha nem szerettem. Viszont a második rész, az szerintem valami állati jó.
Na várjál, a régi második
rész? A régi második része, aha. Szerintem azért nem szerettem, mert a Charlton Hesztont nem bírom. Mindig is idegesített. Viszont a második részben egyrészt azt szerettem, hogy iszonyatosan beteg. Tehát a végén, amikor fölbukkan az a atombomba hívő mutáns ember kultusz, az valami nagyon-nagyon-nagyon beteg. És hát a legvége. Tehát nem tudom, hogy mostanában megmernének-e csinálni ilyet egy frissen franchise-ávált filmmel, hogy kb. Mindent elpusztítanak. Aztán utána nyilván rebootolták a maguk módján, de iszonyatosan genyó szemét vége van a Majmok bolygója 2-nek.
És pont az új változatok bejöttek nektek?
Aha, sőt, én a Tim Burton félét is nagyon szeretem.
Ó, ezzel... Lehet egyedül vagy.
Én sem. Nekem sincs semmi bajom a Tim Burton-ös verzióval. Igazából én is szerettem. Valamiért az új film, az új három film az nem annyira szívem csücske, de azokat is jó filmeknek tartom. De
azok tényleg, az a jó, most, hogy azok viszont tök intelligens filmek.
Igen, igen. És tényleg most, hogy Pisti eszembe juttatod ezeket az atomba hívőket, tényleg nagyon királyok voltak. Lehet, hogy valamikor le is tekerem az egészet megint.
Meg hát ugye ilyen arcmaszkot hordanak, és amikor leveszik, akkor ilyen húscafat van alatta. Nagyon para. És akkor csak mindenki.
Mert én is úgy láttam annak idején, hogy az első részt az tényleg sokat adta a tévé. Annak így nagyon ütős volt a vége, gyerekként is nagyon szerettem, akkor mindig nézte. És a folytatásaiból semmi nem maradt meg, pedig szerintem még ilyen tévéből felvett verzióba is megvolt VHS kazettán. hanem az új részekből, azt hiszem az még az elsőből volt, egy nagyon-nagyon megmaradt egy jelenet, amikor már így a várost így benőtte a növényzet, és akkor ugye ott ugyanúgy még égtek a Coca-Cola, nem a reklámok, meg ilyenek, és akkor Cézár...
Ez a másodikban van, az elsőnek a végén szabadulnak el a marmok.
Igaz. Tehát akkor nekem a kettő maradt nagyon. Amikor lóháton a csimpánz csapat, ugye a nagy fehér harci díszsel, aki belovagol a városba, majd már így benőtt a növényzet, és így nézik, hogy Coca-Cola, meg Snickers, meg minden, és így ilyen lefitymálóan ott így lovagolnak, hogy na, hát tessék, itt emberiség, meg a fogyasztói társadalom, aztán na, mire mentetek vele? Mi vagyunk az új urak. Tehát az ott egy nagyon, oda be volt sűrítve az összes ilyen környezetvédő üzenet elgóróta, hogy óvni kell a bolygót, különben baj lesz. És nekem a nagyon így... a remake 2 az olyan tetszett. De a többi is.
For your interest mondom, hogy 10%-on van a telefonon, tehát hogy még most annyit tudunk beszélni, mint amennyit eddig, úgyhogy húzzunk bele, pörgessük.
Én mondom a harmadik helyezettemet?
Aha.
És ne beszélj róla annyit.
Rögtön csalok, mert ez két film. Azért, mert egybe folyik nekem a kettő. Egyik a 87-es Puszta acél Patrick Swayze-vel, a másik pedig az 1988-as Warlords Vico kazettán Tiszturak David Carradine-nal, és
az kemény.
Máig egybe folyik. Nem néztem
nice.
Újra, mert ugye mind a kettőben osztapokra jöttük is világban, karddal megy az, és igazságot oszt. Hát ugye, mert karddal hadonászni olcsó, felöltözés jeleneteket megkoreografálni.
Hát ezt nem láttam jönni. Nem láttam jönni, hogy ezek így rajta lesznek a listádon, Gyula.
Hát igen, mi hozzád képest ilyen commerce trendy vackok vagyunk.
Igen.
Ilyen Vico filmes, meg
ilyen... Nyomodba sem érünk, Gyula.
Szerettem a témában a 80-as, 90-es években. Nekem abszolút ez a...
Szerintem te azért találod ki te a témákat, hogy ezeket a hülyeségeket el tudjad lőni.
Nem, gondolkoztam, hogy mit rakjuk be. Puszi börtönében? Á, valamelyik ütőt úgy is belerakja. Tényleg majmok bolygója? Hát igazából én azt annyira sose szerettem, mint a Pusztát.
De miért baj ez, hogyha szerepelnek többünk listáján?
Mert nekem ezek ilyen titkos libringjei. Ez, hogy tényleg karddal hadonászva is lehet a Mad Max világba menni, ez nekem itt volt egy ilyen flash ennél a két filmnél, hogy basszus, hát ez a szegény ember posztapokaliptikus szifie, a posztapokaliptikus fantasy, karddal...
Na, menjünk tovább, mert merül a telefon.
És a Tiszturakban van egy nagyon jó jelenet, sőt kettő, hogy ugye az egész arra megy ki, hogy David Carradine meg akarja menteni a feleségét, akit ugye elrabolt a gonosz hadúr. És a film végén meg is menti, csak kiderül, hogy a kis asszonyka az azóta már a hadúrnak a szeretője lett, és így kikéri magának, hogy őt megmentse, így bárt, és húzzon Carradine a francba. De ez egy ilyen tök jó ilyen fécska ezeknek az ilyen világ és hercegnő megmentő filmeknek. Illetve hát van benne egy, a hátizsákjában visz egy szuper számítógépet, akkor még azt hiszi a nézőt, és a legvégén derül ki, hogy az bizony egy ilyen kis torszülött ilyen mutást testvére a főhősnek, vagy én nem is tudom micsoda, és azért...
Előtted a point most már nem tudom megnézni, pedig annyira meg akartam, Gyula.
Azért veszi a számítógép hangon, mert ilyen kis ronda ilyen.
Elrontod itt a jó szórakozás.
Olyan, mint a Teen Ninja Tech nőcökbe a kis főgonosz.
Kreng.
Aki a nagynak a hasából. A na, itt eredeljen hátizsákjából mondjuk. Zseniális. Nagyon jó. Úgyhogy, mivel kardozós, mert meg szifi, ezért én sokáig azt hittem, hogy ez egy. Na, ti jöttök. Ezt übereljétek, ha tudjátok.
Jó, én akkor én hadd jöjjek én, mert van a listámon egy ide kívánkozó VHS szökevény, a fiú és a kutyája. Ugye Don Johnson mielőtt így a Miami Vice-szal befutott volna ebben a nagyon fura, bárgyú, homorú, posztapokaliptikus filmben csinált dolgokat, és ez egy olyan jövőben játszódik, ahol nem lövik le az amerikai elnököt, Kennedy-t, és emiatt nem is indul el a nagy űrverseny, hanem egészen más irányba folyik a történelem, és többek között a robotika és a telepátia az, amivel próbálnak foglalatoskodni, illetve az, hogy az állatokkal hogyan lehet telepatikusan beszélgetni, és hát a főszereplő ebben a posztapokaliptikus jövőben a kutyájával mászkál és vele beszélget. Nők iránt elképesztően nagy a kereslet, és hát ő is keresi a nőt, aztán nyilván majd belebotlik. Nagyon-nagyon rég láttam, valószínűleg tök szar film, de ezt is így megszépítette az idő.
Na, ketyeg az óra, Gyula.
Igen, csak most azt nézem,
akkor Pisti.
Ki is lettünk dobva?
Nem, nálam még látszik, hogy megy a felvétel.
Jó, akkor figyelj, legyünk gyorsak, főleg Gyula, te. Waterworld.
Ledobtad az atomot, Pisti.
Nagyon, 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 nagyon szeretem, mégpedig azért, mert igazából félig meddig az is ezeknek a posztapokaliptikus filmeknek a paródiája, és ez, hogy nincsenek szárazföldek, és minden a vízen van, ez egy hatalmas ötlet. Már csak azért is, mert én ezekben a filmekben a legjobban a mindenféle tákolt járműveket szeretem.
Jaja.
Nekem egy Mad Max-hez például kell az, ami ott van a negyedikben, hogy valami embertelenül jogárnyalt járművek vannak bennük. A Waterworld pedig csak is kizárólag ez, hogy ott van az a marha nagy tankhajó, az is ilyen, akkor azok a mindenféle a repülőgép, a kalózoknak a repülőgépe, maga az a város, amit fölhúztak oda arra kis atorra, mind.
A motoros fosztogató, itt jetski is fosztogató, tehát itt tök jól megfeleltettek mindent a Mad Max fokoszoknak.
Tehát annak a filmnek, egyébként nem is értett, de értem, mert marha drága volt, de az egy állati jó film. Tehát nyilván tele van klisével, meg minden, de hát az ilyen filmek mindig tele vannak klisével, ami engem marhára nem zavar. Viszont a látvány az egyszerűen azóta se csináltak ilyet.
És hát mégis mekkora bukott, és
mennyire... Tegyük hozzá, hogy ezt a sok vackot ott Franco meg is építették.
Igen, tehát azért volt költséges.
De azok a létező dolgok voltak. És azért ez látszik. Tehát a mai filmekből azért sokszor nagyon hiányzik az, hogy nem láttam... Tehát még ha tök jók is a trükkök, nem érezzük azt, hogy azok tényleg ott vannak.
Leesik a vászonról, azt szokták
ilyen. És mégis mekkorát bukott ez a film, és mennyire derékbe törte a Costnernek a
pályafutását. Hát már olyan barmok voltak, hogy rengeteg pénzt elköltöttek rá, pont a víziforgatás miatt.
Meg szerintem, ugye ez 95-ös film, onnan puskázok, hogy én ezt tettem az első helyre. És szerintem megelőzte a korát. Tehát 95-ben még nem volt benne ennyire a mindennapokban az, hogy baromira vigyázni kéne a bolygóra, mert különben itt felolvadnak a jégsapkák, és víz alá fog kerülni Londontól Hollandiáig. Lényegében minden nagyváros, ami a tengerparton van. Mert ha mondjuk 10 évvel később, amikor a legenda vagyok iszonyat nagyot szakított Will Smith-szel, hogyha akkor csinálja meg a Waterworld-ot Costner, akkor egetrengető dollármilliárdos siker.
Viszont akkor nem lett volna ilyen jó? Hát csak azért, mert addigra tök sokat fejlődött a digitális trükk technológia.
Hát ez az, amit már sosem tudunk majd. De nálam ez a film az első.
Ugye te azt mondtad, hogy neked 6 film van a listádon, amiből ugye 2 összetartozik, nekem viszont 4 van a listámon, mert én nem tudtam és nem akartam 5-öt összepattintani, és az utolsó filmem az egy ilyen ultimate guilty pleasure, az egy borzasztóan rossz film. Azt szerintem alig van ember, aki szereti, mert hogy rossz a forgatókönyve, bének a dialógusok, elcsépeltek a fordulatok, nyilván egy hatalmas Mad Max utánérzés az egész, gyerekek a főszereplők, nem autók vannak benne, hanem biciklik, és ez a Turbo Kid nevű film.
Az jó.
És igazából egy ilyen tök aranyos kis coming of age identitás keresésről szóló
film, amiben van. Benne.
Igen, a robotcsaj elképesztően cuki fej benne.
Tök jó.
A főgonosz nagyon gonosz, nem ad vizet senkinek, csak
már
nagyon indokolt. Igen, szóval egy ilyen nagyon kis buttuska, meg tényleg olyan toposzokból építkezik, de mégis van egy ilyen nagyon finom, szerethető bája, és tényleg az, hogy BMX-eken nyomulnak, és nem ilyen hatalmas tankerhajók, mint a Waterworld-ben, vagy ilyen gépszörnyeken, mint a Mad Max-ben, hanem biciklik, érted? Biciklik! Szóval nálam ez az utolsó film a listán.
Hát kár, hogy nem top 10-et kellett összeállítani, mert akkor én is ráadtam volna simán.
Most jövök én, mert nekem még van egy. Ez viszont számozva van, ez az egyes. Menekülés Los Angelesből.
Ó, tényleg.
És úgy van, hogy ugye a New Yorkot szokták szeretni, az ugye kultikus, klasszikus, illik is szeretni, a Los Angelesből meg általában bénának tartják az emberek, viszont én több dolog miatt szeretem sokkal jobban.
Egyrészt... Nem, akkor ma már legalább harmadszorra értünk egyet, Pisti, nem is tudom, mi van ma, de a Los Angeles én sokkal jobban szeretem.
Iszonyatosan jó, sőt, szerintem a Carpenter egyik legjobb filmje. Tehát amit nagyon-nagyon szeretek benne, hogy egyrészt az első résznek zseniális paródiája, de hogyha egymás mellé állítod a kettőt, akkor jelenetről jelenetre kell. A másodikban megvannak a megfelelői. Másrészt még az első, ja, főleg a világpolitikára, a fegyverkezési versenyre, meg ilyenekre reagál. A második tök jó bemutatja, hogy mennyire változott az idő, és hogy ez a nyugati társadalom mekkora egy ilyen élhetetlen szenny lett. Tehát az elnök, aki betiltja a húsevést, betiltja a dohányzást, betiltja ilyeneket, és közben meg egy ilyen gyáva, ja persze, ő az Uber keresztény, egy ilyen iszonyatosan gyáva, rendkívül szánalmas figura, és ez is tök jó, hogy Los Angeles az gyakorlatilag ilyen rajzfilm karakterekkel lett benépesítve. Tehát ott a szörfös csávó, ott van a Bruce Campbell, aki tökre felismerhetetlen Beverly Hills fősebésze személyében. És amit különösen szeretek még ebben a filmben, és tökéletesen passzol ehhez a direkt Z filmhez, egyrészt a nagyon rossz trükkök, zseniálisak, imádom őket a film elején, amikor megy a kis tenger alatt járóval a cápa, hát ez valami zseniális, és a legvége. A legvége az egyszerűen tökéletes.
Az tényleg jó.
Tökéletes, pláne amikor a kő alatt megtalálja az American Spirit cigarettet, és rágyújt egy szára. Tökéletes. És hát persze Kurt Russell ennyire laza még soha nem volt, és valószínűleg nem is lesz.
Volt pár hete, pár hónapja a hír, hogy a fia fogja eljátszani a háromnak a főszerepét.
De hát remake-ről volt szó, nem?
Vagy akkor remake.
De ugye van a Carpenternek a legrosszabb filmje, ez a Mars szellemei, ami elvileg a menekülésnek a harmadik része lett volna, csak nem sikerült ezt hozni, és ezért rátírták egy ilyen vacakká, mert csak emlegették, hogy a harmadik rész menekülés a Földről címmel ment volna. Azért kíváncsi lettem volna rá, hogy milyen. Hogyha a Los Angeles a Carpenter még rá tud tenni egy lapáttal, akkor szerintem odavert volna rendesen.
Most kicsit, nem tudom, felborult a sorrend azzal, hogy én hat filmről beszéltem, de ugye a Waterworld az első, de a második helyezetten még akkor csak most fogom elmondani, ami a Végső megoldás halál, mint börtönfilm. Hiszen ugye egy börtönbolygóra zuhan le Ripley, a kis Newt, illetve hát a Michael Biehn-nek a karaktere, akiket a filmelői feliratok már megölnek.
Még
ilyet sosem fogom megbocsátani Finchernek. És Cameron is ezt nyilatkozta, hogy ez bődöletesen szeméthúzás volt, hiszen azért hagyta életbe őket az ő filmje végén, hogy a stúdió velük csináljon folytatást. Aztán nem így lett. Nagyon jó ez a nyomasztóan összezárt férfi közösség a saját szabályai szerint úgy, ahogy boldogul, a csupa sittes, gyilkos, meg erőszaktevő, meg többi nyomorult, és akkor hirtelen egy...
Meg ezzel a nagyon vallásos, nagyon gótikus beütéssel. Ezzel a gótikus vallásos beütéssel. Tehát amikor van a bolondrab, aki végig sárkánynak hiszi a szörnyet.
Igen, igen.
De egyébként
azt a Pisti, te írtad a jó kis triviákat, hogy ezt a filmet eredetileg egy fa kolostorban, egy űrben levegő fa kolostorban.
Úristen, az de jó lett volna. Szélmalmokkal, meg mindennel egy fa, hát mint a hülye halálcsillagodott mögötted. Csak fával nem beborít. Zseniális basszus. Terzetes, hogy szélmalmok. Búza mezők vannak benne. Nagyon jó. Fönn van a forgatókönyv a netem.
És ilyen kötelek, meg láncok lógtak volna, hogy azzal húzzák fel ott a fölsőemeletet, a kaját, meg egyébként. És hogy ugye...
Nem, egyszerűen túl szép, túl
ilyen
szép.
Ilyen megoldozikált volna a kötelek meg a láncok között, mint hogy csak egy lánc lenne a
sorban. Igen. Viszont a Vélia 3-mal kapcsolatban még, amit szeretnék mondani, hogy ugye van ez a bővített változat, amihez Finchernek semmi köze nincs, már szerencsétlen annyira kicsesztek, meg annyira leállásztak, hogy elment a kedve az egésztől. És én tökre szerettem az eredeti filmet is, viszont az a fura eset áll itt fent, hogyha megnézed a kettőt egymás mellett, akkor a kettőből fejben össze tudsz válogatni egy iszonyatosan jó filmet. Mert önmagában mind a kettőnek marha nagy hibái vannak.
Milyen hibái?
Például én tökre szeretem, amikor egyrészt a mozi változatban marhából kell ki a dög. A másikban kutyából. Marhából szerintem sokkal jobb, vagy fordítva, mindegy, tök mindegy. Akkor az, hogy amikor a Ripley zuhan bele a kohóba, és kitör belőle a királynő, én marhára szeretem ezt a pillanatot. Az nincs benne a produceri, vagy mit tudom én milyen változatban. Viszont abban, nem tudom, egy jó fél órával hosszabb, meg ott két kör is van, amíg üldözik az alient ott a kis alagutakban, mert az egyiket elrontják. Ott sokkal jobban kijön ez a bezártság, sokkal jobban kijön, hogy mennyire kezdenek becsavarodni a rabok, meg az, hogy kb. Ilyen anulusan fakardocskákkal mennek az alien ellen, meg nincs semmiük. Tehát az itt sokkal, sokkal jobban föl van építve ez az egész.
De aki ennél több alien érdekességet akar meghallgatni Pistitől, az hallgassa meg azt a podcastet, amiben az alien filmeket vettük sorra. Illetve ha már személyemetlen árukapcsolás, akkor a Menkévet is hallgassátok, illetve Maciéknak a minden nap jelentkező karantén showját.
Home Office Show.
Óra, majd már kezdődik az új rész, nagyon várom, mert hogy lehet, hogy szóba kerülök, izgulok. Én Szűz Gyula voltam, a port.hu puszta acél tisztúra és motorról rajongója. A állandó műsorvezető társam ezúttal is tettes társam volt, Lakatos István, a Halasi Remete. Visszatérő vendégünk Mucsicska László volt, a Menkév oszlopos tagja és kontentgyártója.
Aj, ma nem kaptam semmilyen Terminus Technicust, vagy milyen állandó jelzőt.
Majd kitalálok valami zapásat a következő.
Kicsit szomorú vagyok, már így vártam, hogy valami lesz megint, de nem.
Hát még bele kellett a karantén kiadásba.
Amint összeáll rendesen a technika, és nem ilyen doboz hangunk lesz, hanem valami profibb, akkor a karantén kiadásban is helyére kerül majd minden, és majd itt frappáns eposzi jelzőket fogok kitalálni neked.
Szuper, legyen így.
Addig is maradjatok otthon, a boltba csak maszkkal menjetek, és gumikesztyűvel vigyázzatok magatokra. Üdv mindenkinek a karanténból, sziasztok! Na, csinálj te is így, Pisti! De majd így. Na, jó van, de ezt fogom kirakni a Facebookra, te!
De mit így?
Igen, na, ez jó lesz!
A műsor a Béton partnere.